Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson a mai napon. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, közölte, bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállása Paksnál, ami szükségessé tenni az erőmű leállítását. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit a statisztikákból nem lehetett kiolvasni, és az időjárás előrejelzések sem mutattak, tette hozzá Nagy László vezérigazgató helyettes, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján. Elmondta, igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi. Megjegyezve, a kitekintés nem túl jó, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik. Péntek estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait, mondta a miniszterelnök. Majd jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásokat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megyében 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Azt írta, a következő időszakban augusztus 9-ig nem használhatják a létesítmények a díszkivilágítást, a napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelhetnek. A mai naptól elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebersberg központ dedikált felületén, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz, valamint a Klebersberg központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. Jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. A tankerületi központok feltöltötték a megpályázható pedagógus álláshelyüket saját honlapjukra. Ezeket a kkgov.hu tankerületek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának hírek menüpontjában lehet megtalálni. Az a cél, hogy a hivatása iránt elkötelezett minden pedagógus el tudjon helyezkedni az oktatási rendszerben. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Gács Judit műfordító szerkesztő, tudatta a Gálvölgyi család. Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor is írt cikkeket és műfordítóként dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja, és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sok ezer példányban jelentek meg. Férjével Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok. Búcsúztatását zárt családi körben tartják majd. Nyugodt időjárási körülmények lesznek a szombati 44. Lidl Balaton átúszás során. A hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell majd készülni. Hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Végül az aktuális időjárásról. Derült felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati-nyugati tájak fölé kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul, alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban és vízpartok közelében melegebb lehet a hajnal. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. A 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után Patti Smith megosztotta a személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közé tette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol 3 kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 3:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk ferences ifjúsági találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton, Leó pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atya könyvismertetője.
17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is összetud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán, egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a Piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burkászli Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a Szent Szék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve, 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és taníttatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma az oda érkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországban sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óvatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarusz ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? a szeretett édesanyja mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a szeretet parancsáról beszélget Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Vesenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával. Műsorunk a 2022. május 20-án elhangzott adásunk ismétlése.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalmunkon, mint ahogy a kedves hallgatók észrevették. Az elmúlt alkalmakkor vasárnapi evangéliumainkat beszélgettük át, és igazából a mai alkalommal is egy vasárnapi evangéliumi résszel készültünk. Szeretném, hogyha ezt Zsuska felolvasnád nekünk.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szent Lélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.
Hát ez nagyon szép volt ez a rész, és annál is inkább, mert ugye Jézus már jól előre elmondja az apostoloknak az, hogy mi vár rájuk. Persze nyilván az apostolok ezt nem értik, csak aztán, mikor már megtörténnek, és a húsvét fényében tudják látni a dolgokat. Mindenképpen egy nagyon fontos gondolatot, meg több fontos gondolatot is tár a szemünk elé. Ugye beszél Jézus a szeretetről, hát akkor mi is beszéljünk egy kicsit a szeretetről. Miről ismerhető föl az, hogy Jézus követői vagyunk, miről ismerhető föl az, hogy valaki keresztény?
Én szerintem arról, hogy a másik embert alapból ember számba veszed, ez az egyik. A másik pedig az, hogy irgalmas vagy a másikkal. De ezt ugye irgalmasság vasárnapja előtt is beszéltük, hogy magáról az irgalomról, hogy sugárzik belőled az, hogy elfogadod a másik embert, szeretettel fordulsz hozzá, és elfogadod olyannak, amilyen.
Hasonló dolgok nekem is eszembe jutottak, de inkább arra gondolok, hogy talán egy keresztény embert onnan lehet megismerni, hogyha mondjuk hirtelen természetű és elhamarkodottan szólt valakihez, vagy elhamarkodott döntést hozott valamivel kapcsolatban, akkor tud bocsánatot kérni, felül tudja bírálni saját magát, de hogyha ez még nem történt meg, akkor pedig képes látni a másiknak a másik szemüvegén keresztül, és egy picit elfogadóbban kezelni annak az embernek a dolgait, még akkor sem, hogyha nem ért egyet.
Tehát azt gondolom, hogy a keresztény ember az, aki szeretettel tud, igen, a másik felé lenni. Mindegy, hogy az milyen ember. Tehát szeretettel és elfogadóan. Tehát most az elfogadást, azt most megint értsük jól, az elfogadást. Vagy megértően talán inkább
nyilván,
akkor ezt gondolom.
Az elfogadás ebbe az olvasatba az, hogy én elfogadom olyannak, amilyen, nem akarom megváltoztatni, nem akarom az identitásából őt kilökni. Elfogadom olyannak, amilyen, és annak ellenére, hogy tudom, hogy milyen hibákkal rendelkezik, mégis szeretni tudom.
Így van.
Nem
illetve...
biztos, bocsánat, hogy nem akarom megváltoztatni.
Igen,
erre tudtam valahol kitérni. Kötelességünk, te is az
ha rossz, hát igen, hogyha hogy rossz, jó, de hogyha rossz irányba megy, de most például az, hogy én egy hisztisebb természet vagyok, és vannak olyan emberek, akik szeretettel viszonyulnak hozzám, és tudom, hogy jó hiszeműleg mondják el azt, amit alapból magamról tudok, hogy én hisztis vagyok, de elfogadom, mert tudom, hogy ő az én érdekemet is próbálja előtérbe rakni, hogy az nem biztos, hogy az én erényeim közé tartozik. Nem tudom, hogy értitek-e, amit...
Persze, vagy legalábbis saját példánkkal próbáljuk terelni. Tehát nem megváltoztatni akarjuk a másikat, hanem elé élni azt a példát, hogy talán ezt észreveszi, vagy talán ennek a látványa, talán ennek a tapasztalása az ő gondolatait is esetleg jó irányba tereli, és megváltozik őnek is az élete pozitív irányba. Tehát igazából ez a keresztény embernek az elfogadás.
De ezt csináljuk mi édesanyák minden nap, hogy a gyermekeinket születésüktől fogva így formáljuk. Úgy lesznek keresztények, hogy látják, nem azt mondom, hogy vasárnap öltözél fel, és menjél el a templomba, tudod az utat, hanem megfogom a gyereket, vagy beülünk egy kocsiba, vagy elsétálunk a templomig, és együtt veszünk részt a Szentmisén, mert a példa, a jó példa, az mindig építő jellegű.
Igen, és ugye a szeretet az nem is olyan könnyen megvalósítható, mert nem mindig találsz nyitott kapukra igazából a másik embertől, tehát nem azt kapod. Sokszor ugye a szeretet nem biztos, hogy szeretet a válasz. De hogyha már így sorba kéne menni a szeretet útján, akkor a mi számunkra, keresztény emberek számára hogyan áll fel, vagy épül fel ez a sorrendiség? Mert ugye azt mondjuk, hogy szeretni kell az embertársainkat, rendben, de kit kell először, és aztán is így tovább szeretni?
Istent szeretjük elsőként, és az a legfontosabb, hiszen tőle kaptuk az életet, és tőle kapjuk az összes jót. Szeretnünk kell emberi mi voltunkból adódóan azokat az embereket, akikből származunk, a szüleinket, a nagyszüleinket, akiknek a szüleinket köszönhetjük, és így mehetünk végig időtlen időkig, és nagyon nagy szeretettel kell azokat szeretnünk, nem majom szeretettel, hanem igazi szeretettel, akiket a Jóisten ránk bíz, a gyerekeinket. És ő utánuk, legalábbis nálam így rangsorolódik, és ő utánuk jönnek azok az emberek, akiket mellém ad a Jóisten. De ugyanúgy szeretni kell a munkatársainkat, akikkel dolgozunk, a gyerekeket, a környezetünket, csak mindenkit, ott már annyi szabadságunk van, hogy mérlegelhetünk, hogy kit engedünk magunkhoz közelebb, és ki az, aki másképp gondolkodik, de pont nem akarod átváltoztatni, mert akkor már nem az az ember lenne, de mégis elfogadod, és a saját gyengeségeibe is el tudod fogadni, és úgy is tudod szeretni. Nekem így tevődik össze egy kör.
Ruska, neked hasonlóképpen, vagy esetleg van valami más szemlélet?
Jézusi mondáson gondolkodom, hogy arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, és nekem ez mindig olyan talányos volt, hogy meddig kell ebben elmenni. Ez egy nagyon egyszerű mondat, de hogyha hozzátesszük, hogy akkor most mi a szeretet, ezt lehetne boncolgatni, meg mindenkinek megvan hozzá a maga kis definíciója. Ebbe biztos vagyok, de igazából nyilván isteni sugallomra, Szent Pál leveléből megtudjuk, hogy mi a szeretet, és ha ezt végig pörgetjük magunkban, ez nagyon-nagyon nehéz ezt betartani.
De mégis nekünk ugye az a feladatunk, hogy Isten után ugye a család ugye, ami következik, és aztán tágítjuk a kört. Példaként véve nyilván Jézusnak Jézusnak tulajdonképpen a példáját, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Márpedig ő hogy szeretett minket? Úgy, hogy az életét adta értünk. Nagyon szépen fölolvastad azt az evangéliumi részt, amit ugye kértünk, és igazából ugye a szeretetről szólt az első része ennek az evangéliumi résznek, de azért még a szeretetről még valami fontosat nem mondtunk el, azt, hogy ez egy személyes döntés. Erről mi a véleményetek?
Hát nyilván személyes döntésnek kell lenni, hogy én, mint egy egyén, kit engedek be abba szűk szférába, amit, ahol én tudok szeretni, mert nyilván tudom szeretni a...
Igen, de itt én most azt értem, hogy elfogadod, az a te személyes döntésed, hogy elfogadod Istent, elfogadod az ő személyes vezetését az életedbe, hogy azon keresztül az ő vezetésével, vagy úgy tudjál szeretni, ahogyan ő ezt tőled elvárja. Ez a döntés, hogy most én akarok-e úgy szeretni, ahogyan az Isten tőlem elvárja, vagy úgy akarok szeretni, ahogy én akarok.
Én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon sokan úgy szeretnek, ahogy ők akarnak.
Na ez az.
És abból lesz egy kuszaság. És a szeretet, mint olyan, én a munkámból adódóan látom azt, hogy például egy szülő, amikor már, bocsánat a kifejezésért, de majom szeretettel szereti a gyermekét, akkor abból a gyerekből nem fog tudni egy teljes értékű ember lenni. Mert néha a túlzott szeretettel többet ártunk, mint használunk.
Esetleg, hogyha visszagondoltok az életetekre, volt-e már olyan esetleg szeretett megnyilvánulás felétek, amire úgy nem számítottál, ami úgy meghatott a másik embertől, mert ott tényleg konkrétan érezted, hogy az az Isten szeretetének a megnyilvánulása, hogy te azt úgy nem is érted, hogy te azt úgy miért is érdemelted meg, vagy miért kaptad, vagy miért pont felett történt.
Nekem konkrétan van több ilyen. Én minden egyes embert, aki nem a szűk családom, hanem így bekerül az életembe, azt mindet egy csodaként élem meg. És azok az emberek, akik bekerülnek ebbe a körbe, azok már átmennek egyfajta szűrőn. Azokat mind isteni kegyelemnek élem meg.
Igazából, hogyha visszagondolok az eddigi életünkre, rengeteg szeretett megnyilvánulást kaptam már az életünkbe, és tényleg olyan emberektől, akik talán még azt is mondhatnám, hogy ismeretlenek. Ezeket én mindig borzasztó nagy megtiszteltetésnek veszem, és olyannak, hogy meg se érdemeljük. Tehát nem szabad elbizakodottá lenni egy keresztény embernek, hogy ja, persze, igen, mert én imádkozok, és járok misére, meg minden, akkor én már külön vagyok, mint a többi, mert én Jézushoz tartozónak, és akkor nekem ez jár. Hát nem, pont nem szabad ebbe a hibába esni, hanem alázatosnak kell tudni maradni, vagy legalábbis próbálni kell magunkat az alázatra nevelni. Szerintem, ami sokszor nem olyan könnyű, mert nem olyan könnyű elfogadni egy kritikát, nehéz. Tulajdonképpen a szeretettel gondoljuk át, akkor túl tudjuk magunkat tenni. Vagy egy megbántás, az se olyan nagyon könnyű elfogadni, főleg meg, ha úgy érzed, hogy nem jogos, és itt tovább, tehát lehetne sorolni. Na de azért, most így kettő dolog eszembe jutott, de így jó sok év távlatából a kettő. Mi Rakamazon laktunk a házasságunk kezdetén a férjemmel, és emlékszem rá, és ez annyira megmaradt nekem, hogy ez is egy ilyen szeretett megnyilvánulás volt, és nem is tudjuk, vagy én most már nem is tudom, hogy hívták az illetőt, meg lehet, hogy már a férjem se tudná, de hogy egyszer nem volt már így semmink. Tehát, hogy eléggé nehezen éltünk, hiszen hát én még főiskás voltam, ugye a férjem kántorként is, és azért úgy nem volt olyan könnyű a helyzetünk, és egyszer csak az egyik napom csengettek, és akkor egy néni volt, és kettő darab felpucolt csirkét hozott nekünk ajándékba. Ez most ilyen vicces, de tényleg, tehát az akkor ott nekünk az egy nagyon nagy dolog volt, és ez ugye sok év távlatából megmaradt. Tehát, hogy igen, a szeretetnek nagyon sok megnyilvánulási módja van, és legfőképpen talán a cselekedetek azok, amelyek nagyon fontosak. És ugye Jézus azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, illetve a másik részében pedig, az evangélium résznek pedig megígér valakit.
Hát a Szent Lelket.
Megígér a Szent Lelket. Tehát, hogy azt mondja, hogy én most majd el fogok menni, de nyugi van, mert nem hagynak benneteket egyedül. És ugye megígéri a Szent Lelket, hogy majd a vigasztaló az majd jön, és veletek, tehát annyira bebiztosította, nekem ez is nagyon tetszik, hogy tudta ő, hogy mi vár rá. És azt is tudta, hogy ezt ő fogja elszenvedni, őt fogják gyakorlatilag már az elején halálra verni, majd hogy nem, és akkor utána meg még kivégzik, meghal. Nyilván azt is tudta, hogy föl fog támadni, de hogy azt a borzasztó sok szörnyűséget el fogja szenvedni, és még ő előre, még ő vigasztalja az apostolokat, hogy azért ne bánkódjatok, meg minden rendben lesz. Igaz, hogy én fogom elszenvedni mindezt, de ti ne bánkódjatok az elvesztésemben, illetve utána majd, hogyha elmegyek, azon se bánkódjatok, mert hogy majd veletek lesz a Szentlélek. Tehát, hogy azért ennél nagyobb szeretetet már. Nem?
Hát tehát, igen, hogy már ez ilyen emberi észtelés léptékkel fel sem fogható.
Nem. Tehát ezt nem is tudjuk felfogni, hogy ennyire tudott minket szeretni, igazából minket is, akik itt ülünk, mert nyilván nem ülnénk itt, hogyha Jézus nem halt volna meg a kereszten, akkor is nem teszi azt, amit tett értünk, és annyira nem tudjuk azt értékelni, hogy milyen jó, hogy keresztények lehetünk. Hogy ezt a sok csodát átélhetjük. Tehát ezért is kell olvasni szerintem a Szentírást, és odafigyelni esetleg az atyáknak a prédikációjára, tanítására, vagy az evangéliumhoz kapcsolódó tanításokra, mert olyan sok, nekem mindig újat tud adni. Minden egyes olvasáskor valami más gondolat ragad meg, és azon gondolkozok el, és hogy komolyan, de jó, hogy nem volt, nem?
Nem tudom, így hallgatlak, és nekem még az jutott eszembe, és ezt azért is mondom el, mert aránytalanul keveset beszélünk így például én a férjemről, amikor a szeretet van, hogy minden terhet itt az életben. Mindig adott melléd a Jóisten egy utitársat. Amikor kicsi voltál, nagyszülőket, dédszülőket, szülőket, akik szerettek, akik babusgattak, amikor meg már nagy lettél, akkor adott melléd egy férjet, akitől gyerekeid lettek, akikbe visszatükröződik az apjuknak a szeme, a mosolya, a mindene, de tulajdonképpen ez is a szeretetnek és az isteni szeretetnek egyik megnyilvánulása feléd, hogy nem egyedül kell ezt az életet végigmenni, hanem kapsz egy olyan támaszt, ha néha nehéz is azzal az emberrel, de velem is nehéz. De mégis ketten tudunk küzdeni egy közös cél érdekébe, és az lenne a jó, hogyha mindenkinek ez adatna meg, és nem a fájdalom, és nem az, hogy nem olyan az élete,
de akárhogy is,
a gyerekekbe azért kapunk, és a gyerekek meg tulajdonképpen a társaink nélkül nem jönnének létre.
Persze, de nyilván, hogy azért az ember, most teljesen mindegy, hogy milyen életállapotában van, az Isten mindenkinek ad örömet, mindenkinek ad szeretetet, ad olyan úgymond társakat, embereket, akik tudják őt tovább lendíteni. Most az mindegy, hogy egyedül él, vagy van gyereke, vagy nincs gyereke, teljesen mindegy. Mindenki, hogyha tud az Istenre figyelni, vagy elfogadja szerintem az ő szeretetét, akkor biztos, hogy meg tudja találni az örömét és a boldogságát ebben az életben is, és hát nyilván kívánjuk is ezt mindenkinek, hogy találja is meg, és tudjon szeretni, és szeretetből tenni, és aztán majd végül is mi is tudjunk majd egyszer Jézussal együtt lenni, ugye abban az országban, ahová ő vár bennünket, és amit olyan nagy szeretettel készített számukra, hogy még a szenvedést és a halált is fölvállalta azért, hogy mi aztán ebbe az országba juthassunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. Műsorunk a 2022. május 20-ai adásunk ismétlése volt.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, adásunk folytatásában óránként híreket sugárzunk, valamint a napközben elhangzott műsorainkat ismételjük meg. A himnusz után kezdődik a Közelkép című portréműsorunk, majd a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora hangzik el. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 a Zöld Hullám adásában a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság, a háborúk és a környezeti kihívások árnyékában címmel. 2:30 az Erdőfohásza című műsorunk első felében bemutatjuk önöknek a Matuzsálemek című könyvet, amely Magyarország különleges és legnagyobb fáiról ad egy igen bőséges ismertetést. Majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 4. része hangzik el. 3 órától a Közéletben beszámolunk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem felvételi eredményeiről, majd szólunk arról, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben, illetve tiszabábolnai aktualitásokról is beszámolunk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberiek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb, holnap reggel 6 óra előtt jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kléz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kovaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turisa Rolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya, és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasonlóan mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, mely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén is. Olvasom a Máté evangéliumban. Senki sem tudja biztosan, milyen szilárdan áll, amíg csak vágyai támadását ki nem állta. Senki sem tudja biztosan, milyen erős, amíg csak az emberi gonoszság szorongatásának ki nem volt téve. Senki sem tudja biztosan, mennyire jó, mindaddig, amíg jó befejezést nem nyer élete. Közted és Isten között ezért hát mindig szeretet legyen. Közted és a világ között óvatosság, közted és a bűn között gyűlölet, közted és a menny között remény. A lelkünk növekszik azáltal, hogy részt kap Istenből, aki mindig nagyobb nálunk, s így lelkünk egyik lépcsőfokról a másikra hág, önmagát túlszárnyalva, és növekedésének nincs vége. Az a kincs azonban, amelyből lelkünk részesül, mindig ugyanaz marad, vagyis minden újabb és bőségesebb részesedés után is úgy találjuk, hogy még mindig nagyobb nálunk. Az énekek éneke ezt úgy mutatja be, hogy a mennyasszonyt kézen fogva vezeti az Isten ige ereje, s mind magasabb fokra emeli, de vágyódásában mégis mindig ugyanazt a hívást hallja, kelj fel, és haladása közben is így hívogatja őt Isten, jöjj! Aki ugyanis az Úristen felé fut, sohasem ér el olyan pontot, amelyben az Istenség terét már maga körül tudná. De az isteni hívás, kelj fel és jöjj, erőt ad a léleknek, hogy mindig magasabbra emelkedjék. Minden megtett út és elért cél kiinduló pontja lesz a további emelkedésnek. Isten a lélekbe költözik, és a lélek Istenbe változik át, s mégis úgy érzi a lélek, mintha még mindig a kezdet kezdetén lenne. Uram, segíts meg, hogy soha el ne feledjem, szent terveid vidám befogadásával leszek csak alkalmas arra, hogy a világot szebbé tegyem.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülj!